dieser New World verirrt. Néhány óráig úgy tűnt, mintha a vihar csak kis pihenőt tartana, mielőtt újra végig söpörne a tengeren. A víz szinte természetellenesen nyugodtnak, a mozdulat a levegő pedig vészterhesnek tűnt. Az ég korom szürke maradt, a felhők teljesen eltakarták a napot, ezért csupán halovány, derengő fény jelezte, hogy valóban odafent jár. A gátó hajóján szolgáló matrózok nyugtalanul nézelődtek, mivel épp elég tapasztalatot szereztek már a téli tengeren, hogy tudják, milyen könnyen megváltozhat az időjárás. Rossz kedvük a tengerészgyalogosokra is átragadt, ezért a spártai fedélzetén nem hallatszott a társalgás szokásos hangzavara, miközben a Triremis követte a vezérhajót. Az evezők végtelen ritmusban emelkedtek fel, majd mozdultak alá, belemerülve a tengerbe. Kátó azzal próbálta elűzni egyre növekvő félelmét, hogy kezét a háta mögött összekulcsolva, lassú léptekkel körbe sétált a fedélzeten. Igyekezett másra fordítani a figyelmét, de minden egyes alkalommal, amikor a tat felé tartva elsétált az árboc mellett, a szeme sarkából látta Minicius-t, ezért végül felment a hátsó fedélzetre, és csatlakozott a Trierarkuszhoz. Mit gondolsz, meddig tart az út? Titus Albinus összeszorította a száját, mielőtt válaszolt volna. Hát ez attól függ, uram. Ebben a szélcsendben csak az evezőkre hagyatkozhatunk. Egy ideig még cserélgethetjük az evezősöket. Ha ilyen iramban haladunk, holnap késő délutánra elérjük az Illír partokat. Feltéve, ha az időjárás nem szól közbe. Ahogy végig pillantott a többi hadihajón, Kátónak hirtelen eszébe jutott valami. Mi lesz, ha besötétedik? Nem túl nagy a kockázat, hogy a hajók összeütköznek vagy lemaradnak? Albinus mosolyogva a hajófar felé biccentett. Amint sötétedni kezd, lámpást gyújtunk. Így hajnalig alakzatban tudunk maradni. Legalábbis elméletileg. Elméletileg? Fordult Kátó hevesen a Trierarkusz felé. Ez meg hogy érted? Bizonyára nem ez lesz az első alkalom, hogy sötétben hajózol. Hát persze, hogy nem, uram, felelte Albinus sértődötten. Ez része az alapkiképzésnek. Csak éppen ezekkel a hajókkal tanácsosabb a parthoz a lehető legközelebb maradni, hogy napnyugtakor biztonságos kikötőhelyet kereshessünk. Hajóztam már éjszaka spártaival, de sohasem a flotta részeként. Soha, hitetlenkedett Kátó. Soha, mosolygott Albinus. Bizonyára érdekes tapasztalat lesz. Kátó úgy nézett a Trierarkuszra, mintha az teljesen megörült volna. Ahogy telt a nap, a tengert könnyű északi szél borzolta meg. A zászlós hajó jelezte a flotta többi hajójának, hogy vonják be az evezőket, és használják a vitorlákat. A tovasuhanó tenger halk susogása nagyon megnyugtatónak tűnt az evezők egyhangú nyikorgása és csobbanása után. Kátó félrehúzódott, mielőtt Albinus parancsokat adott az embereinek, hogy állítsák be a vitorlát. Aztán a Trierarkusz a néhány száz lábnyival előttük haladó zászlós hajóra pillantott. Első tiszt, uram! Gondoskodj arról, hogy tartsuk a helyzetünket! A spártai könnyebb hajó lévén gyorsabban vitorlázhatott, mint a nehézkes Quinqueremis. Azért az első tisztnek időről időre parancsot kellett adnia a tengerészeknek, hogy állítsanak a négyszögletű vitorlán, nehogy a Triremis túl közel kerüljön a Horushoz és az elől haladó többi hajóhoz. Ahogy a flotta körül egyre sűrűsödött a sötétség, az égbolt és a tenger pedig kezdett egybeolvadni, az egyik matróz súlyos, üvegoldalú bronzlámpást hozott fel a hajó mélyéről. A lángot már meggyújtották, a lámpás hátuljában elhelyezett, különösen fényesre csiszolt ón tükör ragyogóan verte vissza a tompa fényt. A matróz felemelte és rácsúsztatta a fogantyúját a fartőke gerendájára erősített kampóra. Ahogy a lámpás a hajó ringatózásától lágyan himbálózott, Kátó látta, hogy a spártai előtti hajókon egyre több fény ragyog fel. A fáklyás felvonulásra emlékeztette, amit Mithras követői tartottak időnként a második légió táborában. – Hajó a láthatáron! Felvonták a vitorlát! Kátó felnézett az árbóc csúcsra, ahol egy tengerész ücsörgő alakja látszotta, hogy egyik karjával átkarolja az árbócot. A másik karjával a flotta mellett elterülő tenger felé mutatott. A fedélzeten minden tekintet a mutatott irányba fordult, Kátó hunyorogva nézte az árnyakat, de semmit sem látott. – Mit látsz? – kiáltotta Albinus az őrszemnek.
Egy háromszögletű vitorlát, uram! Épp most vonták fel. Alig 2 mérföldnyire.
2 mérföld? Riadt meg Albinus. Látsz valami részletet? A nap utolsó fénye gyorsan halványult, ezért az őrszem kis szünet után válaszolt.
Megfordult, és szélbe állt. Bizonyára észrevett minket, uram. Már nem is látszik.
A fenébe, marmogta Albinus.
Gondolod, hogy a kalózok egyik hajója volt? Kérdezte Kátó.
Igen, valószínű, uram. Bizonyára észrevettek minket, ahogy a többi hadihajót is, és rájöttek, hogy ez egy flotta. Egy kereskedelmi hajónak nem lett volna oka megfordulni és elmenni. Fogadni mernék, hogy kalózok voltak.
Kátó az őrszem mutatta, irányba nézett.
Gondolom, a haderőnket látva nem tetszettek neki az esélyek.
Albinus felnevetett.
Még a legarcátlanabb kalóz sem lenne olyan ostoba, hogy megtámadjon egy egész flottát.
Kato elpirult, dühös volt magára, amiért úgy viselkedett, mint valami újonc. Körbe pillantva látta, hogy Minucius a fejét ingatja. A veterán nyilvánvalóan hallotta a beszélgetést, és most még rosszabb véleménnyel volt róla.
Ne aggódj, Centurio, folytatta Albinus, biztonságban vagy. Legalábbis, amíg az ellenség nem tudja, hogy egy olyan szárazföldi irányítja a hadműveletet, mint Vitellius.
Kato jól tudta, hogy a tapasztalatlan tisztekkel szembeni bizalmatlanság nem csak a prefektusnak szól, hanem neki is. Összeszorította hát a száját, igyekezett palástolni a sértettségét.
Tehát mit fog tenni? Jelentést tesz Telemachusnak. De mire az a kurafi megkapja az üzenetet, mi már a parton leszünk készen arra, hogy megkezdjük a vadászatot.
De mi van akkor, ha az a hajó minket keresett?
Nem, rázta meg a fejét Albinus. Ez biztosan csak véletlen volt. Nem tudhatják, hogy jövünk.
Mi van, ha tudják? Kátó gyorsan végig gondolta a feltételezést. Mi van, ha Telemachus is tengerre száll, hogy megállítson minket?
Árnyakat kergetsz, uram, mondta Albinus ingerülten. Én mondom, nem tudhatják. Honnan is tudhatnák, amikor a prefektus minden óv intézkedést megtett, hogy a hadműveletre ne derülhessen fény? De még ha tudják is. Láttad a hajóinkat, és láttad az övéiket is. Te is tudod, hogy nem szállhatnak szembe velünk?
Albinus körbe pillantott, megbizonyosodva, hogy a következő szavait senki sem hallatja.
Ne terjessz rémhíreket, uram! Nem tesz jót az embereimnek, ha azt látják, hogy a tisztek elveszítik a fejüket, amikor felbukkan egy ismeretlen vitorla. Ami azt illeti, a te embereidnek sem tesz jót.
Rendben van, bolintott Kátó. Többé nem fordul elő.
Az jó lesz, uram. Most pedig, ha nem bánod, gondoskodnom kell a hajomról. Hosszú éjszakának nézünk elébe.
Ő, igen, igen, persze.
Albinus szalutált, majd elfordult és az orr felé indult. Mivel mezítláb volt, neztelenül lépkedett a deszkákon. Kátó nézte, hogy eltűnik az árboc körül tolongó alakok sötét tömegében. Ökölbe szorította a kezét és a combjára csapott. Nem ez volt az első alkalom, hogy úgy viselkedett, mint valami tudatlan idióta. Mégis valahányszor elhatározta, hogy nem mutatja ki a tapasztalatlanságát, az valahogy mindig kiderült, ő pedig ostobának érezte magát. Úgy vélte, ezt a hibáját muszáj kijavítani, bármi legyen is az ára. Az éjszaka lassan telt, és Kátónak nagyon nyugtalanító élményt hozott. Mindenhonnan a tenger rémisztően közeli hangjait hallotta, mintha a hullámok bármelyik pillanatban eláraszthatnák a hajót. Rémképek gyötörték arról, hogy egyedül elhagyatottan küzd a végtelen, sötét tenger hullámaival, még végül ereje elfogytával feladja, és eltűnik a feledés korom fekete mélységében. Mivel az elméjét ilyen félelmek kínoszták, szemhúnyásnyit sem tudott aludni, és irigykedve, őszinte csodálattal nézte a tengerész gyalogosok mozdulatlan alakjait. Egy ideig a fedélzeten sétálgatott, a flotta hajóinak tattyán pislákoló fényeket nézte. A víz felett néma, tompa, távoli hangok sodrottak át, amelyek olykor nem is emberinek tűntek, ezért Kátó a szemét mereztve a sötétséget fürkészte, azon tűnődve, hogy talán mégiscsak van valami valóságos alapja a tengeri szörnyekről szóló történeteknek.
Csendes éjszakánk van, uram!
Kátó felriadt és megfordulva sötét árnyalakot látott a hajó korlátjánál. Azonnal felismerte a hangot és üdvözlésképpen odabiccentett a férfinak.
Igen, Optió. Úgy vélem, tényleg elég csendes az éjszaka.
Mielőtt Félix megszólalt volna, Kátó érezte, hogy az Optió remekül szórakozik.
Majd hozzászoksz, uram. Néhány hónap, és úgy érzed, mintha a tenger a második otthonod lenne.
Őszintén szólva ezt, nagyon kétlem, felelte Kátó, mielőtt még visszafoghatta volna magát.
Csak néhány napja ismerte az Optiót, tudta, hogy nem kellene ilyen bizalmasra beszélgetnie vele, és különösen nem kellene elárulnia a félelmét vagy gyengeségeit. Megköszörülte a torkát, aztán hátra lépett és kihúzta magát, ám továbbra is szorosan markolta a korlátot. Igyekezett közömbös hangon folytatni.
Érdekes tapasztalat, de úgy vélem, hamar unalmassá válik.
Unalmassá? Lepődött meg az Optió.
A tengerben nincs semmi unalmas. Inkább nagyon különös, uram. Sosem teljesen nyugodt. Olyan, mint valami szeszélyes, részeg szajha. Amikor már azt hinnéd, kiismerted, a dühe teljes erővel lecsap rád.
Egyáltalán nem unalmas, uram.
Félelmetes. Ezért jobban teszed, ha tiszteled.
Kátó az Optió árnyékba burkolózó arcára nézett, és némán átkozni kezdte, amiért tovább erősítette a félelmeit.
Nos, ez nagyon érdekes meglátás, Félix. Majd igyekszem észben tartani.
Köszönöm.
Jobb lesz, ha alszol egy kicsit, uram. Sosem tudhatod, mit hoz a holnap.
Aludni?
Ó, igen, már is megyek. Te is aludj, Optió.
Félix szalutált és visszasétált a spártai fedélzetén heverő sötét alakok tömege felé. Kátó nézte, hogy távozik, utána visszafordult a sötétség felé, elkeseredettebben, mint valaha. A feszült figyelem miatti megerőltetés végül neki is túl soknak bizonyult, ezért keresett egy kis szabad helyet az orr közelében. Nekidőlt az előre döntött előárbocnak, és a szemét behunyva úgy tett, mintha aludna. Ha az emberei tudnak aludni ilyen körülmények között, akkor neki is így kell tennie. Aztán a hajó mozgása, a kötélzet recsegése és a tenger susogása lassacskán álomba ringatta.
Uram! Rázta meg egy kéz a vállát. Uram! Ébredj!
Kátó hunyorogva kinyitotta a szemét, és deszkák sorait látta maga előtt. Egy pillanatra összezavarodott, aztán az emlékei lassan visszatértek. Felkönyökölt, de hirtelen összerezzent, mivel a karja, amin a fejét nyugtatta, teljesen elgémberedett. Oldalra fordult, és felpillantott Félixre.
Há, mi történt? Az őrszem vitorlákat lát, uram! Tőlünk éjszakra!
Kátó lassú mozdulatokkal feltápászkodott a fedélzetről. Emberei többsége már talpon volt, és némán nézték a tengert. Utat tört magának, felment a tatfedélzetre, ahol Albinus kurta biccentéssel üdvözölte. Kátó viszonozta a mozdulatot.
Az Optium azt mondja, láttatok valamit. Néhány vitorlát. Többségük egyszerre bukkant fel arra.
Mutatott a láthatár felé.
Az Illír partok felől közelednek.
Kalózok?
Szinte bizonyosan. Más flotta nem jár ezeken a vizeken.
Elfordult Kátótól, és az árboc csúcs felé kiáltott.
Mennyit látsz? 15-öt,
hangzott a válasz rövid szünet után.
Alig látszanak, de néhányuk elég nagynak tűnik, uram. Briremiszek, vagy még nagyobb hajók?
Kátó köhintett.
Úgy tűnik, mégiscsak tudták, hogy jövünk, ahogy attól tartottam.
Bizonyára mindvégig tudtak a hadjáratról. Albinus összehúzta a szemöldökét, és mormogva hozzátette.
Valószínűleg igazad volt, uram.
Köszönöm. Albinus hirtelen felkapta a fejét.
Nézd!
Kátó láthatár felé nézett, és ahogy a spártai felemelkedett egy hullám hátán, a tenger peremén néhány apró, sötét folt tűnt elő.
Mennyi idő alatt érnek a közelünkbe?
Albinus összeszorította az ajkát.
3, talán 4 óra.
De nem juthatnak a közelünkbe.
A prefektusnak ki kell adnia a parancsot, hogy forduljunk délre, és arra felé haladjunk, amíg el nem érjük a partot.
Miért futamodnánk meg előlük?
Bizonyára elbírnánk velük. Amíg a hajók ennyire túl vannak terhelve, és amíg ők hátszéllel vitorláznak, addig nem. Miután kirakottuk az élelmet és a felszerelést, elég gyorsan szembefordulhatunk velük.
Akkor majd meglátod, milyen szaporán tudnak menekülni, mosolygott Albinus.
Kapitány! Kiáltott az első tiszt. Jelez a zászlós hajó!
Albinus hunyorogva a Horus felé fordult, melynek árbocára hosszú vörös zászlót húztak fel. A szél belekapott a szövetbe, ami csapkodni kezdett. Albinus lassú mozdulattal megrázta a fejét.
Mi a baj? Kérdezte Kátó. Ez mit jelent?
Azt jelenti, hogy a prefektus egy ostoba bolond,
felelte Albinus halkan.
Micsoda?
Albinus a vörös zászló felé intett.
Ez a jel azt jelenti, hogy a flotta támadásra indul.
Támadásra? De hisz, azt mondtad, nem támadhatunk.
Valóban?
Kátó teljesen összezavarodott.
Akkor mégis mit művel? Ez biztos csak valami tévedés?
De miközben Kátó beszélt, a Horus legénysége bevonta a fővitorlát. Az apró alakok végig siettek a vitorla rudon, és gyorsan felgöngyölték a vásznat. Egy pillanattal később a zászlós hajó oldalain előtolták az evezőket. Albinus parancsok egész sorát kiabálta a legénységnek, Kátó pedig elborzadva figyelte, ahogy a zászlós hajó far tőkéje elfordult tőle. Az evezők felkavarták a tenger szürke felszínét, egyre jobban felgyorsítva a Horuszt, amely egyenesen a kalózok flottája felé suhant.